Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Január 30-ával Mirkóczki Ádám Eger korábbi polgármestere lett a Szenátorházat üzemeltető Kft. Új ügyvezetője. Bodrogkeresztúr tovább szeretne haladni a fejlődés útján. Jó szolgálatot tesz a tavaly beállított közlekedési lámpa a Bekecsi Általános Iskola előtt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Január 30-ával Mirkóczki Ádám Eger korábbi polgármestere lett a Szenátorházat üzemeltető Szenátor Bisztró Kft. Új ügyvezetője. Erről Wagner Ákos polgármester beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Eger első embere elmondta, az önkormányzat az ingatlan bérbeadását még a korábbi cég tulajdonossal, Harmati Péterrel készítette. Wagner Ákos hozzátette, a tulajdonosváltás nem befolyásolja a jelenleg érvényes szerződést. Az ügy további részleteiről őt kérdeztük.
A Szenátorház története évszázados múltra vezet vissza, most izgalmassá onnantól válik, amikortól a cseházas pár kérte a szerződés felbontását, azóta mi történt, és mi most 2025. februárban a helyzet.
2022-ben az addigi üzemeltető cseházas pár kérte, hogy a Szenátorházzal kötött bérleti szerződést, ami az önkormányzat tulajdonában van, az közös megegyezéssel szüntessék meg. Ez a vagyonrendelet szerint a önkormányzat egy közgyűlési döntéssel eleget is tett ennek a kérésnek, ez 2023 nyarán volt. Ezzel a döntéssel kapcsolatosan kaptunk a Nógrád vármegyei rendőrkapitányságtól egy megkeresést, hogy nyomoznak ezzel a üggyel kapcsolatosan, és innen került fókuszba az, hogy a önkormányzatnál, illetve a polgármester hivatalba megnéztük, hogy a Szenátorháznak a üzemeltetési szerződései hogyan állnak. Akkor azt láttuk, hogy a Szenátorházat 4 alkalommal írta ki a önkormányzat a vagyonrendeletnek megfelelően nyílt licites eljárásban. Mind a 4 alkalommal eredménytelen lett a eljárás. Mindig csökkent a nyílt licites eljáráson kiírt bérleti díjnak a összege. Első alkalommal még egy 2,2 millió forint plusz áfa per hónapos bérleti díjat határozott meg a önkormányzat. A negyedik alkalomra ez egy 994 ezer forint plusz áfa plusz per hónapos bérleti díj volt, de ez is eredménytelenné vált. Ekkor a vagyonrendeletnek megfelelően polgármesteri döntésekkel lett bérbeadva a Szenátor Bisztró Kft.-nek 2024. február 27-én. Érdekessége a dolognak, hogy a Szenátor Bisztró Kft. Az 2024. február 26-án jegyezték be a cégbíróságon, tehát egy nappal korábban, mint ahogy a ajánlatra érvényes elfogadó nyilatkozatot tett, és elindult a bérleti szerződés kötése. És ezeknek a dokumentumoknak a vizsgálata közben vettük észre azt, hogy időközben a Szenátor Bisztró Kft.-ben tulajdonos és ügyvezető váltás lett, ez 2025. január 31-i hatállyal, és az új tulajdonos és ügyvezető Mirkóczki Ádám, korábbi Eger megyei város polgármestere.
Ez a tulajdonos és cégvezetőváltás a regnáló szerződésben jelente valami változtatást?
Ugye alapvetően a cég és az önkormányzat között jött létre a szerződés, tehát az, hogy tulajdonosváltás történt a cégben, ez a fennálló szerződést nem érinti. Az érvényes.
Egyéniben a második, vegyes párosban pedig Bogár Szabó Évával az első helyet sikerült megszereznie Gyöngyös kiváló szenior teniszezőjének, Szekrényes Zsoltnak, az ITF legerősebb és legnagyobb létszámot vonzó, a világbajnokság után a legtöbb pontot adó fedett pályás szenior tornáján. A részletekről Szekrényes Zsoltot, teniszezőt hallják.
Ez az első senior torna minden évben a Körmöci Ruzsa emlékverseny. Ezen kívül még rendez a Magyar Tenisz Szövetség, ebben az évben egy Európa-bajnokságot is fog rendezni. Keszthelyi nemzetközi bajnokság lesz augusztusban, és még novemberben egy római teniszakadémián lesz egy nemzetközi verseny. De a hazai rendezésű versenyek közül ez a legmorsabb kategóriás, gyakorlatilag a világbajnokság után a legmorsabb kategóriát adja, a legtöbb pontot adja, és ezzel együtt a legdívósabb, tehát azok a játékosok, akik a világranglistán minden magasabb helyezést akarnak elérni, azok mind elindulnak ezeken a versenyeken, az ezres versenyeken. Senior korosztályban, mi korosztályunkban, aki számít az általában ezek a versenyeken, és egészséges, az elindul. Mi első kiemeltek voltunk, most már 2 éve Bogár Szabó Éva az állandó partnerem. Vele a világranglistán is ott vagyunk az EM-zőn, az első, harmadik, negyedik helyen vagyunk. Nem tudunk elég versenyen, csak hazai versenyeken indulunk meg, hát sajnos a világbajnokságról nem tudott kijönni. Tavaly Monavgatban volt a világbajnokság, mi ott első kiemeltek lettünk volna, akkor másodikok voltunk mind a ketten a világranglistán, egy sérülés miatt nem tudott kijönni, és hát legalább 5 ilyen nagyon nívós versenyen el kell indulni ahhoz, hogy valaki az első 3-ból tudjon lenni. Most egy kicsit visszaestünk a 4.-5. helyek, de így is első kiemeltek voltunk a versenyben. Viszont a legelső fordulóban hozzánk sorsolták a mi korosztályunk férfi és női második kiemeltjét, akik nem volt olyan jó rangsoruk, viszont egyéni rangsoruk az első 10-ben voltak mind a ketten, és második kiemeltek voltak, és hát nagyon erősnek számítottak. Tehát igazából nekünk a vegyes párosban a legelső mérkőzésünk volt a legnehezebb. Itt ilyen elég taktikus játék volt, gyakorlatilag sikerült a taktikánkat ráerőltetni az ellenfélre, és viszonylag simábban nyertünk, mint ahogy gondoltunk, 6-2-6-3-ra nyertünk, de már a másik szedben is 5-1-re vezettünk, és végül ott meccslabdánk is volt, de azt nem tudtuk kihasználni, végül 6-3-ra behúztuk a másik szedet is. A továbbiakban könnyebb egy német-magyar vegyes párossal játszottunk, egy osztrák vegyes párossal, és végül a döntőbe egy magyar pár ellen játszottunk, akiket már többször legyőztünk.
Nagy lendületet hozott Bodrog Keresztúr számára a Green Destinations Top 100 versenye, amelyben 4 magyarországi település egyikeként került be. Rozgonyi István polgármester a rangos elismerést az elmúlt évek fejlesztésének gyümölcseként látja, melyben a környezettudatosság fő célkitűzés volt.
Mikor szóba került, hogy induljon egy kis település ezen a nagy díjért, úgymond, amit a világba osztanak ki, akkor kicsit szkeptikus voltam, de a kollégáimnak is a nyomására, úgymond, ha lehet ilyet mondani, elindultunk ezen a pályázaton, és örömmel értesültünk arról, hogy Bodrog Keresztúr bekerült a környezetvédelemet figyelembe véve és fejlődő településeknek a világon, a top 100-ba sikerült bekerülnünk, 4 darab település került be a világon. Ami nagyon fontos dolog volt, hogy ugye egymásra épülő pályázati beruházásokat valósítottunk meg. Tehát gondolok itt a légkábeleknek a letételére, ott ugye úgy valósult meg a beruházás, hogy a gólyafészeknek a maximális megóvása mellett, ugye utána van a Fülöpa Különc futóversenyünk, ugye, ami egy kulturális, egy sportesemény, az is ugye nagyban körbeírja azt a környezetvédelmet, amit Bodrog Keresztúr folytat, óvva környezetünket. Ugye így valósult meg a Fülöp a gólyatábor, tehát az is szintén ugye meg vannak említve a gólyák, és az a plusz környezetvédelmi lehetőség, ami Bodrog Keresztúrba. Valamint ugye megnyílt a gólyavédelmi központunk, ami egy ilyen tényleg egy olyan kis aranyos, kis zseniális történet a 6 és 14 éves gyermekek számára, ami tavaly már több mint 1500 gyermeknek a ugyan egy ilyen 3-4 órás elfoglaltságát biztosította. Ez egy ilyen játékos tanulásra a gyerekeknek is, és tényleg ajánlom a környező általános iskolásnak, a pedagógusoknak is, hogy jöjjenek el és nézzék meg a gólyavédelmi központunkat. És a zsűri az mindezt egybe globálisan nézve azt mondta, hogy akkor Bodrog Keresztúr bekerül a 100 település közé a világon, de azért szeretnénk azért a top 3-ba is bekerülni, és ezért mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő időszakban.
Bodrog Keresztúr tovább szeretne haladni a fejlődés útján, éppen ezért folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, amelyek újabb előrelépést jelenthetnek a térség turisztikai vérkeringésébe való bekapcsolódásának. Folytatta Rozgonyi István.
Jelen állás szerint most egy úgymond a régi VP-s pályázatnak egy 2025-ös kiírására készülünk tervezési és pályázati előkészítés szerint. tárgyalásokat folytatunk. Ismételten a Bodrog turizmusának a fejlesztése kapcsán, hogy egy kicsit komolyabb kikötőt, egy kicsit továbbfejlesztve ezt a vonalat is, valamint egy nemzetközi, egy interreges pályázaton is indulunk, ami szintén a Bodrog partját, de ez egy másik helyen a településen, egybekötni egy súlyázóval, egybekötni egy kajakkenu tárolóval, ez egy másik pontja lenne a településnek, egy horgászhelyeknek a kialakítása, de ez még mind-mind úgymond pályázati beadási időszakban van, tehát erről kicsit még korai beszélnem, úgyhogy na akkor ez meg lesz, tehát ezeket csak fenntartásokkal kezeljük, valamint nagyon kíváncsian várjuk a gazdaság fejlesztési részét ugye annak a történetnek, ugye, amit a járásokra kivetítenek, ugye, hogy a járások ugye fognak kapni településekre lebontva gazdasági fejlesztési pénzösszegeket. Itt nagyon várjuk, hogy februárban, márciusban mik lesznek a pályázatnak a feltételei, ez ügyében is folyamatosan megbeszéléseket folytatunk, készülünk gyakorlatilag arra, hogy rástartoljunk ezekre a kérdésekre.
Jó szolgálatot tesz a tavaly beállított közlekedési lámpa a Bekecsi Általános Iskola előtt. Az eszköz vezérlése kettős, a gyalogosok jelzését is fogadja, valamint a beépített radar segítségével a gyorsabban haladó autósok előtt pirosra vált. A közlekedésbiztonsági fejlesztésről, valamint egy tervezett parkoló kialakításáról dr. Bodnár Lászlót, Bekecs polgármesterét hallják.
Mint azt nagyon jól tudjuk, hogy Bekecs tranzit település. Több mint 3000 jármű halad át naponta településünkön, és általános iskolánk, ami folyamatosan bővül, szépül, egyre több külsős, bejárós diákkal büszkélkedhet. Így tehát nagyon fontosnak éreztük, a figyelembe veszük azt, hogy sajnos az iskola térségben több baleset is történt, a saját önerőből egy ilyen típusú közlekedési eszközt hozzunk létre. Nem volt egyszerű, anyagi lehetőségei eléggé behatároltak az önkormányzatnak a saját büdzséje tekintetében, de innen fogalmazunk úgy, hogy kibőjtöltük ezt a fontos eszközt, és meg is valósítottuk. Tudom, bizonyos szempontból szokni kell, hisz nem egy esetben haladnak át az emberek a piroson, de azt is látni kell, hogy ez a lámpa nem azért van, hogy az autósokat fenyegesse, hanem azért, hogy a számunkra a legkisebbeket, a legfontosabbakat, a szeretett gyerkőcöket megvédje. Nem egy boszorkányság a működése, gyakorlatilag a gyalogos állatta vezérelt, illetve, már korábban is említettük, rendelkezik egy úgynevezett radar funkcióval, aki 50 km per óránál gyorsabban halad a településen, gyakorlatilag az egy pirosra fog váltani. Bárki is azt gondolja, hogy ez valami egyedi találmány, mindenkinek a figyelmébe ajánlom a MÁDI vagy esetleg a tarcali lámpát, szintén ugyanolyan típusú rendszerekkel rendelkeznek, sőt Tokaj elején is, tehát aki gyorsabban megy, azelőtt váltanak pirosra, tessék 50-nél kevesebben közlekedni belterületen, és akkor a lámpa is zölden fog világítani mindenki számára. Önkormányzatunkat tavaly év folyamán megterveztette, az idejében pedig kivitelezni fogja a parkoló bővítését az általános iskola előtt. Mivel egyre több a bejárunk, és egyre több szülő közlekedik autóval, ennek okán azért elég nagy tumultus van, ugyan nem egész nap, de reggel és délután, illetve rendezvényeknél. Ezért a Honvéd utcán az iskolától jobbra, elindulva Szerencs irányába, árkokat fedünk le, parkolóhelyeket alakítunk ki együttműködve a magyar közúttal és a hatóságokkal, szabványszerűen, hogy megfelelő módon tudjanak a jövőbe közlekedni, parkolni az emberek, és azt a tumultust, kicsi forgalmi dugót is tudjuk csökkenteni, ami bizony kialakul bizonyos esetekben. Nagyon jó az együttműködésünk az új rendőrkapitánnyal, aki szerencsére érkezett a tavalyi év folyamán. Személyben fiatal, felkészült, dinamikus szakembert ismertünk meg. Én nagyon szerettem azt, hogy közel is hozzánk a rendőrkapitányság, így bármilyen kés meg tudunk fogalmazni, azonnal reagálnak. A másik pedig az, hogy megfelelő módon vigyázzák a közrendet Bekecs településen.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn nyugatról kelet felé vastagabb, széteső felhősáv vonul át felettünk, de általában néhány órára kisüt a nap. Reggel délelőtt inkább a keleti ország részben, míg délután elsősorban a Dunántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, kevésbé felhős az ég. Néhol nem kizárt gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék. Hétfőn reggel átmeneti ónos csapadék is lehet. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hétfőn a csúcsérték általában 3 és 8 fok között alakul, de nyugaton ennél pár fokkal magasabb értékek valószínűek. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 23-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Mai adásunk tartalmából. A Diák Olimpia versenyeken elért kimagasló eredményeiért az ország legjobbjának választották meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumot. Új tanszéket hoztak létre a Miskolci Egyetemen. Önkéntesek jelentkezését várja az Otthon Segítünk Alapítvány. Kedves hallgatóink! Ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A Diák Olimpia versenyeken elért kimagasló eredményeiért általános iskolai korosztályban sorozatban harmadik alkalommal az ország legjobbjának választották meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumot. Sportvezetői munkájáért és verseny eredményeiért Borsod-Apaújzemplén vármegye legeredményesebb testnevelője díját pedig Molnár Attila Balázs, az iskola sportszakmai vezetője kapta meg. A kitüntetett tanár most az iskolai siker jelentőségéről ad tájékoztatást.
Budapesten vehettük át két díjat is, az egyik az intézmény kaphatta meg, a másikat pedig én vehettem át a munkámért. Az előbbi az a Diák Olimpia ország legeredményesebb intézménye címe volt, amit most ebbe az évben harmadik alkalommal vehettünk át sorozatban. Ez általános iskola kategóriát jelent, első osztályt a 8. osztályig versenyeznek Diák Olimpia versenyrendszerében a diákok különböző iskolákban, 5000-nél talán több intézmény van általános iskolás kategóriában, ők versenyeznek, és sportversenyeken elért pontszámok alapján összesítik az eredményeket, és az alapján kerülnek ki a legeredményesebbek. A Vármegye legeredményesebb testnevelője díja, amit úgy gondolom nem feltétlen csak a tavaly elért eredményeimért kaphattam, hanem ezt ebbe talán benne van a diáksportban való munkám, ami nem csak a versenyeztetést érinti, hanem az együttműködéseket, a kapcsolatépítést, akár klubokkal, akár a diásportszövetséggel, sportvezetői munkámat, ami alapján összeállt az évek alatt egy nagyon jó edzői és testnevelői tím. Talán ez inkább egy ilyen összefogó, sok-sok mindent érintő tényezők összessége, ami alapján kaphattam ezt a díjat. Mind a két díja kapcsolatban ilyen jó érzésű visszacsatolás, visszajelzés, amit én érezhettem ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött el ez a szisztematikus munka, itt a sport kiépítése, fejlesztése a gimnáziumban. Ugye a sportosztálynak a kezdésével, ezt mondom, körülbelül 10 évre tehető vissza, ott indult el ez a folyamat, ott kezdtünk egyre tudatosabban foglalkozni azzal, hogy olyan tanárok, testnevelők kerüljenek a megyéből hozzánk, akik elhivatottak, szakmailag felkészültek, és minden más szempont szerint be tudnak épülni ebbe a közösségbe. És a díjátadó a Magyar Tudományos Akadémiának a dísztermében volt, egy nagyon különleges helyen. Úgy gondolom, hogy a meghívott vendégeknek a titulusai, elért eredményei és életútja is megadta az ünnepségnek a hangulatát. Nincs bennem az, hogy ezt így külön vizionálnám, külön értékelném. Egyszerűen egy szimpla jó érzés volt, és mondom, hogy megismételve önmagamat, ez egy nagyon jó visszajelzés volt számunkra, számomra, hogy a 10 évvel ezelőtt elkezdett munka, az így utolsó 3 évre, így, tehát ez egy nagyon jó visszajelzés volt, ahogy az így mostanra érett be. Különlegesnek élem meg én is, meg itt a kollégák intézmény is, hogy több mint 5000 intézmény közül egymás követő 3 évben lettünk a legeredményesebbek, és pont ezért, mivel ez talán valóban egy kiemelkedő eredmény, nagyon sok összetevő, sok tényezőnek az összeállása szükséges. Talán számomra a legfontosabb az, hogy a oktatók, az edzők, a testnevelők szakmailag felkészültek legyenek, motiváltak legyenek, ambiciózusak legyenek, tudjunk csapatban gondolkodni, és ha ez létezik, ez működik, akkor jön a következő fontos, mint például nálunk, ami megadatott, hogy egy nagyon okos, intelligens, sportoló diákközösség gyűlt össze, ami ugyancsak megint segíti a felkészülést, a kiválasztást és a versenyeztetést. Ezen kívül utóbbi években, hát talán is ilyen 6-7-8 évre tehető vissza, nagyon szoros kapcsolat alakult ki, szakmai, sportszakmai kapcsolat alakult ki a miskolci sportegyesületekkel, DVTK-val, MEAF-cal és mással, ami segíti a közös munkát külön-külön is és együtt is. Ezen kívül pedig megint csak nagyon fontos egy kiemelkedő infrastruktúrális lehetőség a gimnáziumban, és nem utolsó sorban pedig egy támogató, sportot támogató igazgató atyának a jelenléte. Talán azt mondhatom, hogy 5 sportág az, ami a leginkább kiemelkedő itt a gimnáziumban, amiben leginkább legszebb, legkülönlegesebb eredményeket érünk el. Ez a szertorna, a röplabda sportág, kosárlabda, az atlétika és a floorball. Azt gondolom, ez az 5, amiben a legszebb eredményeket érünk el, de ezen kívül persze futszál és más sportágban is, labdarúgásban és azon kívül is más sportágban is indulunk, versenyzünk, ott is érünk el nagyon sok sikert, sokszor ott vagyunk más sportágokban is, országos 8-as döntőkben, de talán ez az említett 5 sportág, amiben a legeredményesebbek vagyunk minden évben. Azt gondolom, hogy ha most visszagondolok és végig gondolom a tavaly évet, szertornában is top 3-ban voltunk, floorball sportágban volt aranyérmünk és más dobogós helyezésünk, atlétikából volt több aranyérmünk, tehát azt gondolom, hogy hát ez eredménye is annak, hogy hál' Istennek sikerült harmadszor újból az ország legeredményesebb intézménye lenni, hogy minden egyes évben kimerem jelenteni azt így, hogy elképesztően különleges és sikeres évet zártunk, és jó eredményeket értünk el. Tehát nem tudok kiemelni most egy sportágat, vagy egyetlen egy versenyt ezzel kapcsolatban. Nehéz egy szűk évre lebontani azt, hogy mi kell ehhez a sikerhez. Ez sokkal messzebbre nyúlik vissza, több összetevő szükséges ahhoz, hogy ez ide jusson el, ez az eredmény, és hogy ezt az eredményt érjük el. Azt gondolom, hogy itt már benne van az is, hogy milyen csapat van, milyen edzők, testnevelők dolgoznak, de ha ezeket most nem veszem figyelembe, hanem csak a szűken az évet nézem, akkor évelején mindig összeülünk, tanév vége legelején, és ott átbeszéljük, hogy ki milyen sportágba fog versenyeztetni abban a konkrét tanévben, melyik korosztályban, melyik nemben, ott leosztjuk a feladatokat és a felelősségi köröket, és aztán utána pedig értelemszerűen tudva azt, hogy a különböző versenyek, különböző sportágokban mikor fognak elkezdődni, arra elkezdődik ugye ugyancsak a kiválasztás. Először a kiválasztás megtörténik, egyeztetve a többi kollégával, aki versenyeztet, hol vannak tehetségek, kit érdemes megnézni, kit kell felmérni, ott függ persze, milyen sportágról beszélünk. Tehát a kiválasztás elkezdődik már a verseny előtt jóval, utána jönnek a felkészítő foglalkozások, ez vagy délután a Jezsuita Diák Sportegyesületnek az edzések keretein belül történik, esetleg testnevelés órákon előfordul, hogy tudunk foglalkozni külön kiemelten a versenyzőkkel. Tehát a kiválasztás után jönnek a felkészítés időszaka, és aztán pedig jönnek a versenyek, és hát próbálunk odafigyelni arra, hogy csak olyan versenyeken, olyan sportágban induljunk el, ahol tényleg reális esélyünk lehet egy országos döntő MAU részvételre. Több száz a tehető azon diákok száma, akik szeptembertől júniusig valamilyen versenyen részt vettek. Tehát nagyon sok sportágban indulunk, és nagyon sok korosztályban, tehát elég magas a létszám, akiket versenyeztetünk. Én úgy gondolom, és ezt akár kintről is látva, akár hogyha esetleg én kisztek föl csapatot valamilyen sportágra, hogy nagyon nagy lelkesedéssel, örömmel vetik bele magukat a játékba, a felkészülésbe, a versenybe, szeretnének nyerni, szeretnének megérezni azt az érzést, amikor egy csapat együtt dolgozva, küzdve elér szép eredményt. Azt gondolom, hogy nem kell nyüstölni és noszogatni őket, hogy jöjjenek le is, és vessék bele magukat a munkába, hanem inkább azt érzem, hogy nekik az egy kitüntetés, egy lehetőség, hogy részt vehetnek egy ilyen kiemelkedő csapat, amelyik akár egy országos döntőn, akár még top 3-ban, vagy akár aranyéremmel is zárhat versenyt. Ugye nem mindenkiből lesz élsportoló, ugye nagyon minimális az a százalék, akiből igazi élversenyző lesz, tehát nem az a fő célja a diáksportnak, hogy kiemelje a legtehetségesebbet, és abból esetleg olimpiai bajnokot neveljen majd valamelyik egyesület, bár van ilyenre is példa, hanem inkább az egészséges életmód, az egészséges létnek a szükségleteit megtapasztalva, ami testmozgás ebben az értelemben jelenti. Azt gondolom, hogy rengeteg hozadéka van annak, hogyha egy diáksport rendezvényen, diáksport versenyen részt vesz egy gyermek, akár csak a részvétel miatt a közösségnek a hangulatát megtapasztalva, a csapatban való munka, egymás kisegítése, támogatása, de akár a kudarc megélése, tehát elképesztő személyiségformáló tényezőkről beszélünk, és esetleg nem lesz belőle élversenyző, élsportoló, akkor is a sportnak a szeretetét magával tudja vinni felnőtt életében, és talán odafigyelhet arra, hogy egészségesen éljen, a sport mindig a része legyen az életének, és ezt támogassa őt majd. Én világéletemben sportoltam gyerekkoromtól kezdődően, picikoromtól kezdve mindig a lételemem volt a mozgás, és ahogy bekerültem általános iskolába, majd később gimnáziumba, mindig sporttagozatos voltam. Majd jött a kérdés, hogy hogyan tovább, és hát bennem fel sem merült, hogy ne a sport irányába menjek tovább. És akkor még kevesebb szak volt a testnevelés egyetemen annak idején, és akkor így talán nem is nagyon gondolkodtam, hogy milyen szakot válasszak, hanem így egyértelmű volt, hogy a testnevelő tanári és aztán edzői pályát választom. Hát így visszagondolva a elmúlt 22-23 évemre, az egyértelműen meg tudom fogalmazni, hogy különleges élmény volt mindig megtapasztalni a fejlődésnek a tapasztalatát, a megélését, hogy honnan indultunk, honnan kezdődött el a akár egy felkészítés egy versenyre, akár ötödikesként, pici gyermekként, hova jutottak el pár éven keresztül, akár testmény sorákon, akár edzői munkámban. Számomra mindig fontos volt az, hogy sport mellett valami más is közvetítsek a diákok felé, úgyhogy mindig fontos volt számomra a nevelésnek a része is, nem csak a testmozgás tanítás, hanem a nevelés is. Nekem egy nagyon fontos területem volt, hogy abban tudjak minél többet átadni számukra, és inkább, amit előtte is jeleztem, hogy megtapasztalni, akár a személyiségükben, akár pedig a koordinációjukban, fizikai fejlődésükben a előrehaladást.
Az ablak mellett egy bőrönd alatt kattog a táj, olyan most hol jár a nap. Arcom tükrében száguldó hűs tavak, s bennük ázik minden gondolat. Menetrend szerint jött is pontosan, a pánik, mert minden terv szerint halad. Fél hatkor indultam, fél úton felnőttem. Integes halálc, én nem szállok ki még. Jegyem van, ami addig szól, amíg bárki vár, a neked tőlem áll a másod. A dzsungel viszlát, békés magány, kell ez a rázós horizonton zuhanás, kell valami új, valami megfontolt lázadás. Újra tervezés, álmodom épp a lányt, akit persze nem lettem soha, kit nem markol szíven a taps mámora, s míg fel őket bámoltam, fél úton felnőttem. Integes halál,
MVM Ipari Intézeti Tanszéket hoztak létre a Miskolci Egyetemen, ahol szeptembertől gyakorlatorientált oktatás keretében karokon átívelő energetikai képzést biztosítanak a jövő szakemberei számára. Az MVM támogatásával és partnerségével létrejött tanszék a gépészmérnöki és informatikai karhoz tartozik, ahol majd az energetikai szektort kiszolgáló kutatások is folynak majd, szorosabbra fűzve a hazai felsőoktatás és a kutatásfejlesztés kapcsolatát. A részletekről Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára és dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója adott tájékoztatást.
A magyar felsőoktatás megújítása mögött az az alapgondolat húzódott meg, hogy hogyan tudjuk a magyar egyetemeket a térségük gazdaságfejlesztő központjává tenni és azzá alakítani. Mire gondolok? Arra, hogy az egyetemeknek természetesen van egy nagyon fontos oktatási és egy kutatási missziója. Emellett van egy olyan harmadik missziója, ami azt szolgálja, hogy a térség gazdasági társadalmi kihívásaira az egyetem válaszokat adjon. És ez az együttműködés, ami az MVM és a Miskolci Egyetem között megvalósul egy közös ipari tanszék formájában, az éppen egy ilyen közös együttműködés, hiszen ez jó a hallgatóknak, mert olyan gyakorlatias ipari tudáshoz jutnak az MVM szakembereitől, ami nem biztos, hogy ma rendelkezésre áll az egyetemen. Jó az egyetemnek, mert versenyképesebb képzéseket tud kínálni a jelentkezők számára. Jó a magyar villamosműveknek, hiszen felkészültebb szakemberek jönnek ki az egyetemről és helyezkednek el az MVM-nél is, és természetesen jó ezen keresztül a térség gazdaságának is. Hát ez az együttműködés nagyon jól példázza azt, amit a magyar felsőoktatás megújítása során alapelvként képzeltünk el. Amikor az egyetemek és a vállalati szektor együttműködéséről beszélünk, akkor egyrészt beszélünk oktatási projektekről és együttműködésekről, másrészt kutatási és innovációs együttműködésekről. Ez utóbbi is kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a magyar vállalati szektor versenyképességét megerősítsük. Éppen ezzel a céllal írtunk ki az elmúlt időszakban egy nagyvállalati innovációs pályázatot, aminek az a célja, hogy nagyvállalatok és egyetemek közös innovációs fejlesztéseit segítsük elő, és éppen az MVM vezérigazgatója is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a Miskolci Egyetemmel, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen terveznek egy pályázatot benyújtani ennek az együttműködésnek az elősegítésére. Ez megint csak jó a vállalatnak, hiszen innovatív megoldáshoz és innovatív tudáshoz jut az egyetemen keresztül, és jó az egyetemi kutatóknak is, hiszen ipari gyakorlati problémákon tudnak dolgozni.
Van egy általános és szélesebb értelmű jelentősége, és van egy konkrét. A Miskolci Egyetem mindig is, amióta létezik, törekedett arra, hogy erős kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, mind a társadalmi-gazdasági területet illetően, és kiemelten, főként a mérnökképzéseink miatt a gazdasági élet szereplőivel, vállalati szereplőkkel. Ennek volt a nyoma az, hogy a rendszerváltozás utáni első vállalati tanszék alapítására, most tanszék formájában a Miskolci Egyetemen került sor, amit azt aztán követett egy, majd két MOL tanszék, és most egy MVM tanszékkel tudtunk a mai napon előállni. Az MVM-mel nem új keletű a szerződés, egy nagy vállalatról beszélünk, de a vállalat mögött különböző cégcsoportok vannak, és különböző kutatásfejlesztési együttműködések eddig is voltak, illetve az MVM vállalatoknál dolgoznak nálunk végzett hallgatók, és elkezdtünk beszélgetni egy bő fél évvel ezelőtt az MVM vezérkarával, hogy hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot erősíteni. Így született meg egy együttműködési megállapodás. Ennek több lába van, egy jövőbeni innovációs és kutatásfejlesztési együttműködés. Kötöttünk külön duális szerződést. 30 egyetemi hallgatónak van lehetősége arra, hogy az MVM-nél szakmai gyakorlatot töltsön, és akkor formálódott az MVM tanszék megnyitásának a gondolata, ami de jure megtörtént. Most már azok a tantárgyak szakmai kidolgozása folyik, amelyek szeptembertől, jövő tanévtől elérhetőek lesznek. Ez egy közös win-win helyzet. Egyrészt nekünk nagyon fontos a vállalatnak az erkölcsi anyagi támogatása az egyetemen. Nagyon fontos, hogy a hallgatóink általuk is gyakorlatorientált képzést kapjanak. Fontos abból a szempontból is, hogy az MVM tanszék áttételesen a hozzánk érkező érdeklődő motivált hallgatók számát tudja növelni. Nagyon fontos, hogy a tanszék vezetője vállalati szakember lesz, aki dolgozik az MVM-nél, tehát ez egy tényleges olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot tud behozni a képzéseinkbe általában, mérnöki képzésbe, illetve olyan multidisziplinális MVM tárgy kidolgozását is eredményezte. Ez zajlik mostanában, ami a hallgatóink számára lehetőséget fog biztosítani egy elmélyültebb szakmai ismeret megszerzésében, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez az együttműködés, aztán a jövőben közös pályázatok, erre utalt vezérigazgató úr is a köszöntő beszédjében, közösen benyújtató pályázatokhoz teremt lehetőséget, alkalmat, apropót, éppen dolgozunk egy ilyenen, amit a közeljövőben fogunk benyújtani. Én azt remélem, hogy egyrészt mind a vállalati szektor, mind a leendő hallgatóink számára kellő vonzerőt tud ez jelenteni, és bizonyítja azt, hogy a Miskolci Egyetem felkészült arra, hogy a tradíciói és a múltja fontos elemeinek az ápolása mellett egy jövőben mutató oktatási portfólióval várja a fiatal vagy kevésbé fiatal tanulni vágyó szakembereket, vagy leendő szakembereket. Mi ehhez szeretnénk többek között ezzel az MVM tanszéken is hozzájárulni. Én történelmi pillanatnak érzem, mérföldkőnek, és én azt remélem, hogy a jövőben még ennél is konkrétabb eredményről tudunk beszámolni. Azt külön kiemelném, hogy példanélküli gyorsasággal tudtuk a kezdeti gondolattól tudtunk eljutni odáig, hogy ma a tanszéket avattunk, úgyhogy nagyon örülök és büszke vagyok az egyetememre és az MVM-nek, köszönet ezért.
Egy közös egymásra találás volt valójában a Miskolci Egyetemmel a tavalyi év során. Egy hosszú beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy igen, nekünk együtt kellene dolgozni, hiszen Miskolc az egy nagyon fontos bástyája az MVM világának. Nagyon sok munkatársunk dolgozik a megyében, akár Miskolc városában is, és kézenfekvő volt, hogy itt nekünk utánpótlásra van szükségünk a következő években is. Ráadásul ma még nem is beszéltünk róla, de hogy a régióban épül két nagy erőművünk, amely ugye az egyik a Mátrai erőmű telephelyén, a másik pedig Tiszaújvárosban, ahol több évtizedre meg kell oldani a munkaerő kérdését. Tehát teljesen logikus volt, hogy itt a Miskolci Egyetemen hozunk létre egy olyan tanszéket, egy olyan együttműködést, amely a következő évtizedekben tudja szolgálni az egyetem, Miskolc városa és az MVM csoport érdekeit is. Ugye az MVM alapvetően egy energetikai cég, ahol természetesen a villamosenergia irányába megy ma minden tendencia, de azért mi egy földgáz is egy nagyon erős hagyománya az MVM csoportnak, a jövő azonban biztos, hogy a villamosenergiában lesz meg, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy egy villamosenergia tanszék keretei között próbáljuk meg a fiatalokat bevonzani. A mi célunk az az, hogy valójában a bölcsödétől az egyetemig megfogjuk a diákokat, úgyhogy egy nagyon átfogó együttműködésre készülünk. Itt Miskolcon is például a szakképzési centrumot, ahol aláírtunk egy megállapodást, több szakközépiskolában kezdtünk el együttműködni. A régióban itt van egy működő tanműhelyünk, Salgótarjánban nyitottuk meg a másodikat, és nem sokára Egerben is nyitunk tanműhelyt, ahol középiskolás diákok tanulhatják meg a villanyszerelés csinyát-vinyát. Az egyetemi együttműködés a következő, ezt tettük ma sínre Miskolcon, és természetesen, ha valaki PhD, doktori képzést szeretne, akkor az MVM erre is lehetőséget nyújt. Én azt tudom mondani, hogy az MVM egy annyira szerteágazó, egy annyira regionális léptékben gondolkozó komplex vállalat, hogy egy nagyon komoly karrier cél tud biztosítani a munkavállalóknak. 20 ezer munkatársammal dolgozom itt, nagyjából 6-7 országban vagyunk, nagyon komolyan jelen, tehát akár egy életet el lehet tölteni az MVM-ben, úgy, hogy minden nap találunk magunknak kihívást, minden különböző pozíciókban tudunk kiteljesedni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes világa, az MVM világa és az energetika világa. Megpróbáltuk a számunkra a legfontosabb aktuális energetikával összefüggő tudást összerakni abba a 15-20 előadásba, amit ezen a tanszéken valójában ilyen MVM energetika jelleggel fognak tanítani a kollégáink. Ez egy picit betekintést ad a magyar villamosenergia hálózatok működésébe, ezeknek az aktuális jogi kereteibe, a fejlődési irányaiba. Tehát egy nagyon friss, aktuális tudást szeretnénk adni a diákoknak, és egy picit arra is készülünk, és arra jó egyébként a középiskolai felsőoktatási együttműködésünk is, hogy ha diákok bekerülnek az MVM-be, akkor ne sokként éri egy nagyvállalat működése, egy nagyvállalat bonyolultsága, hanem már ismerősként, néha már barátként tudjuk üdvözölni őket, amikor belépnek a kapunkon, hiszen tudják, hogy milyen környezetbe kerülnek, kikkel fognak együtt dolgozni, lehet, hogy már kialakultak azok a személyes kapcsolatok, ami az egyetem világában ki tud alakulni, és így az ő integrációjuk a vállalatba sokkal egyszerűbb, és az azt is jelenti, hogy sokkal erőbb kezd értéket teremteni az a diák, aki nálunk kezdi a pályáját.
Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, professzor dr. Simén Falvi Zoltán, a gépészmérnöki és informatikai kar dékánja, és Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja az új tanszék további előnyeit ismertette.
Számos olyan szakember dolgozik nálunk, akik ilyen képzésekben részt tudnak venni oktatóként, hiszen a hivatalban egyrészt a műszaki szakértelem, a jogi szaktudás, hatósági munkavégzés folyik, sok statisztikai feladatunk van, adatelemzéssel foglalkoznak kollégák, az árszabályozásban rengeteg gazdasági elemző dolgozik, tehát egy olyan komoly tudásbázis alakult ki nálunk, amiből örömmel osztunk meg másoknak is. Határozottan szeretnénk minél több egyetemmel olyan együttműködést, ahol nem csak a klasszikus energetikai értéklánchoz tartozó vállalatok szakemberei találják meg az érdeklődésre számot tartó területeket, témát, munkát, hanem bármilyen más szakma is. A matematikusok, a jogászok, a gazdasági szakemberek egyaránt. Ebben a konkrét projektben részt vállaltunk az oktatási tematika kialakításában, a tananyag kialakításában és fejlesztésében, és alapvetően a hivatalhoz legközelebb álló szabályozási keretrendszert taglaló témák tartoznának hozzánk, de nyilván ahogyan majd alakul ennek a programnak a működése, ezt kiterjesztetjük más területekre is. Tehát ami a regulátor felelősségi köre, azt oktatnánk itt is a tanszéken.
Ennek a jelentősége arányos azzal, hogy mekkora nagyvállalattal és milyen egyetemmel kötődik ez a szerződés, azt kell mondjam, hogy ez rendkívül nagy jelentőségű együttműködés, és nem csak azért, mert a intézet, illetve a tanszék nevében szereplő kapocs az egyetem és a vállalat között egyértelműen megvan, hanem azért is, mert alapvetően a három műszaki kar, de ezen túl egyéb nem műszaki karok, akár gazdaságtudományi, jogi kapcsolódása is van az MVM és a Miskolci Egyetem együttműködésének. Az előbb kérdezték tőlem vezérigazgató úr, illetve igazgatóhelyettes urak, hogy mégis hány hallgató fog átlépni ezen az ajtón, amit most felavattunk. Azt mondtam neki, hogy csak a három műszaki kar vonatkozásában közel 5000 hallgató az, aki kapcsolatba kerül az elektronikával, elektrotechnikával, automatizálás, ipari kommunikációval. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan kapu lehet az életünkbe, amelyen áthaladva egészen biztosan egy sokszoros vinhelyzet alakul ki, mind a vállalat, mind az egyetem, mind a hallgatóink vonatkozásában. Ami pénzben nem mérhető, az nyilván ennek a presztízse, amikor egy ilyen szintű vállalattal kötünk együttműködési megállapodást. Ez összegyetemi presztízs is, ha fogalmazhatok így, de nem szabad elhanyagolni azokat a szerződésben rögzített együttműködési pontokat, amelyet konkrétan egy szponzorációs és egy támogatási szerződés formájában fogalmaztunk meg, ahol emögött összegek is szerepelnek, illetve azt sem szabad elhanyagolni, hogy éppen február végén esedékes egy olyan nagyvállalati K+F pályázat, ahol több másik egyetemmel fogunk a Miskolci Egyetem részvételével egy MVM nagypályázathoz csatlakozni, amely összességében egy minimum 3 éves együttműködés, kutatásfejlesztési együttműködést és minimum 3 milliárd forintos aktivitást jelent összességében. 2 törekvésünk volt, ami már meg is valósult. Az egyik, hogy legyen egy úgynevezett MVM tantárgy, amely nem csak a műszaki karoknak, hanem az egész egyetemen egy úgynevezett választható tantárgyként bármilyen szakon, bármilyen karon választható. Ezt az MVM dolgozta ki ennek a struktúráját. Kifejezetten nem csak műszaki területre, hanem egyéb más gazdasági, jogi egyéb területre is izgalmas témákat boncol. Ők vállalták ennek a 100%-os oktatási feladatait, és a másik ilyen együttműködésként szeretném kiemelni az energetikai mérnök alapszakunknak az teljes átdolgozását, amelyet ugye specializációk formájában zárunk, tehát lesz egy 3-4 fél éves specializált ismeretanyaga a képzés végén, amelyet kifejezetten az MVM nevére kívánunk átalakítani. Nevében is a specializáció fel fogja venni az MVM-nek a nevét, illetve tartalmában a szakemberekkel folytatott tárgyalások eredményeként kifejezetten MVM-specifikus ismereteket kívánunk megosztani a hallgatókkal. Itt találkozhatnak olyan ipari szakemberekkel, akik döntéshozók is. Tehát itt ült éppen a tanszék jövőbeni vezetője, vezérigazgató helyettes úr, aki azt gondolom, hogy ha egy hallgatói csoport találkozik egy ilyen szintű nagyvállalati vezetővel, ott nem feltétlenül csak a tananyagról kell beszélgetni, hanem akár egy kiváló hallgatónak, akár első kézből egy állásajánlata is keletkezhet egy ilyen együttműködésben.
Itt a megnyitón az MVM vezérigazgatója ki is emelte, hogy ez egy többszintű program, és az elmúlt évben mi szintén egy stratégiai megállapodást kötöttünk az MVM-mel a középfokú képzés megerősítése tekintetében. Ott ugye villanyszerelőket és technikusokat képezünk, szintén így a piaci igényekre reagálva. Ugye azért nálunk ennek nagy hagyománya van, hiszen kiváló iskolák működnek itt a centrum keretein belül. Itt szeretném kiemelni a Bláthy Otto technikumunkat, amelyik országosan is szakmailag kiemelkedő, azt gondolom. És így ott már elindult egy ilyen együtt gondolkodás. Ez a céges oldallal, a vállalati oldallal, a gazdasággal, illetve az egyetemmel való kapcsolatunk is kiváló, hiszen a Miskolci Egyetemmel már évekkel ezelőtt stratégiai megállapodást kötöttünk, ami egy általános keret, azóta ezt töltjük meg tartalommal, és ennek keretében most már egy újabb képzéssel bővült az együttműködésünk, ugye nem régiben indult el az okleveles technikus képzés, ami azt jelenti, hogy a technikumban tanultakat az egyetem elismeri 30 kredit erejéig. Itt ezen a területen is, az elektrotechnika területén is ez már elindult az előző évben, tehát okleveles technikusokat képezünk közösen, tehát ebből én azt gondolom, hogy mindenki profitál, a résztvevő vállalatoknak is ez nagy előny, az egyetemnek is, hiszen a nálunk végzett diákok jó része itt a Miskolci Egyetemen folytatja a tanulmányait szakirányba, akikből kiváló szakember emberek lesznek, tehát ilyen értelemben akár technikusként lép ki valaki az iskolapadból, vagy akár diplomával. Most azt gondolom, hogy nagyon vonzó lehetőségek várják, hiszen ezekre a szakemberekre nagyon nagy szükség van, és ezt is ki kell mondani, hogy nagyon jó kondíciókkal, jó fizetéssel tudnak elhelyezkedni. Egy dolgot tennék még hozzá, vagy emelnék ki, hogy igazából ezt mi mindig szem előtt tartjuk az egyetem vezetésével, rektorasszonnyal is közösen gondolkozva, hogy erősíteni kell a diákok helyben maradását. Tehát, hogy azok, akik itt tanulnak Miskolcon, a középiskolában, ha lehet, akkor az egyetem kínálatából találjanak olyan továbbtanulási lehetőséget, ami után sokkal nagyobb valószínűséggel fognak itt helyben találni lehetőségeket, és itt maradni ebben a régióban. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos szempont.
Jelentkezőket vár az Otthon Segítünk Alapítvány. Közösségi és önkéntes koordinátorokat várnak országszerte az egyesületbe. Az alapítvány miskolci szervezete is várja a segíteni vágyókat, akik egy 45 órás felkészítés után kezdhetik meg a tevékenységüket. A fő cél, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is egyre több városban, településen alakuljanak olyan csoportok, melyek tagjai segítik az édesanyákat. A részletekről Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány egyik koordinátora adott tájékoztatást.
Tehát mi igazándiból szívesen adunk olyan jellegű tanácsot, hogy mi mit csináltunk annak idején a mi gyerekünkkel, de ezt nem kell megfogadni. Igyekszünk a mostani információkat is magunkévá tenni, hogy hogyan lehet most gyerekeket etetni, nevelni. És a mi önkénteseink, akik most 27-en vannak, elmennek a családokhoz, amikor kéri a család, és heti rendszerességgel egy olyan 2 óra hossza időtartamban együtt vannak, és olyankor lehet választani, hogy mit szeretne az anyuka csinálni. Tehát ő mondja meg, hogy mit csináljon, és csak azt fogja csinálni az önkéntes. Tehát ő lehet, hogy a kisgyerekkel fog foglalkozni, lehet, hogy együtt főznek, lehet, hogy együtt elmennek sétálni, bevásárolni, ügyet intézni, orvoshoz mehetnek. Tehát együtt csinálnak valamit, ami éppen akkor jól jön, mert hogy nincsen segítsége az anyukának. És jól jönne még 2 kéz. És ilyenkor van egy nagymama, vagy egy olyan anyuka, akinek már idősebbek a gyereke, és ráér, és akkor ő el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy mit, hogyan csinált annak idején, illetve most hogyan csináljuk. Nagyon érdekes, mert van olyan anyuka, aki rácsodálkozik arra, hogy például az egyik önkéntestől azt kérte, hogy teregesse ki a ruhákat, mert hogy az lenne a segítség. És akkor az önkéntes kiteregetett, és az anyuka rácsodálkozott, hogy jé, hát így is lehet teregetni, szinte nem is kell már vasalni. És az önkéntes meg csodálkozott rajta, mert nem hitte, hogy ez is egy olyan nagy dolog, hiszen ő ezt évtizedek óta csinálja. Tehát nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki az önkéntesekkel. Van olyan önkéntes, akit még az iskolai anyák napjára is elhívnak, mert te vagy a mi nagymamánk, mert hogy az ő nagymamájuk valójában vagy nagyon messze él, vagy esetleg nincs is, és ezért nagyon örülnek, hogy van egy ember, aki azt mutatja meg, hogy milyen egy nagymama. Mert arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy kisgyermek megtapasztalja, hogy nem csak az anyuka van, hanem van egy másik ember is, akivel lehet együtt lenni, és jól érezni magamat, és sok mindent lehet tőle tanulni. Úgyhogy az Otthon Segítünk ezzel foglalkozik, és a Miskolci Otthon Segítünk Alapítványnak 3 koordinátora van. Az egyik én vagyok, van még Feketéné Pál Enikő és Pelles Judit, aki szintén foglalkozik azzal, hogy hogyan kell egy ilyen szolgálatot megszervezni, üzemeltetni, hogy kell az önkénteseket kiképezni, mert hogy azok, akik önkéntesnek jelentkeznek, mindannyian egy 10-12 hetes képzésen vesznek részt, ahol megtanulják azt, hogy mi az az önkéntesség, milyen alapon lehet tevékenykedni egy családnál, milyen kompetenciákat, tulajdonságokat kell elsajátítani, vagy már, ha vannak, akkor az nagyon jó. Amikor is megbízható vagyok, elfogadó vagyok, és titoktartó vagyok. Tehát ezt kell, hogy gyakoroljuk is, és mindenki ezen a tanfolyamon meg is tapasztalja a szituációkon keresztül, hogy mikor, hogyan kell reagálnia. Tehát akkor, amikor a koordinátor felveszi a kapcsolatot az anyukával, aki segítséget kér, elmegy meglátogatni, és amikor meglátogatja, akkor megbeszélik, hogy konkrétan milyen feladatokra van igény, és akkor azt is megnézi, hogy van-e valami olyan helyzet, ami esetleg befolyásolja azt, hogy oda önkéntes menjen. Van-e kutya, dohányoznak-e, van-e valami olyan helyzet, ahol nem tud felmenni az önkéntes, stb. És akkor, ha ezt tisztázták, akkor utána a következő alkalommal elviszi az önkéntest, és bemutatja. És még ilyenkor kötnek egy megállapodást is, hogy meddig fog ezt tartani, mit fog pontosan csinálni. 3 példányban készül, mindenki kap belőle egyet, és utána kezdődik a valóságos együttműködés. Tehát ezzel foglalkozik a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány, és hát tényleg nagyon örömmel tudom elmondani, hogy már 17 családot segítettünk 2024-ben, és hát remélem, hogy ez még csak tovább fog növekedni. A koordinátorokat azért képezik ki, mert a szolgálatnak több feladata is van. Az első feladat az, hogy hogyan kell önkénteseket találni. Az önkénteseket, ha megtaláltuk, ugye akkor ez általában hirdetéssel megy, vagy újságban, vagy Facebookon, vagy elektronikusan, mindegy, a lényeg az, hogy meg kell találni. El kell menni meglátogatni, hogy az önkéntes jelölt milyen körülmények között lakik, mégpedig azért, mert nekünk tisztába kell lenni azzal, hogy ki az, akit majd egy másik családhoz fogunk küldeni, és jó, ha tudjuk, hogy azonos módon vagy hasonló módon élnek, mert azok tudnak jól segíteni egymásnak, akik hasonló módon élnek. És akkor ezt a tudást már elraktározza a koordinátor, és amikor jön egy kérés, és látja, hogy ez a kérés megfelel az igényeknek, akkor azt az önkéntest fogja odavinni. Tehát az koordinátornak feladata az, hogy párosítsa az önkéntest a családdal. És hát általában ezek jól szoktak sikerülni. Pontosan azért, mert elő van készítve már ez a helyzet. Tehát ez az egyik legfontosabb feladata. Másrészt meg az önkénteseknek ugye meg kell tartani ezeket a képzéseket. Erre a képzésre van egy kidolgozott tematika, amikor is azt végig kell csinálni különböző szituációkban, felnőtt képzéses módszerekkel. Úgy tanulni könyvből nem kell, de beszélgetni, és mondjuk úgy, hogy vezetett beszélgetés során el kell jutni arra a megoldásra, ami mindenkinek elfogadható. És akkor, hogyha ezek megvannak, akkor utána még kérünk egy erkölcsi bizonyítványt, és azután még vizsgázni is kell. Mondjuk a vizsgázás az abból áll, hogy megkérdezzük, hogy mit tanultak. Tehát eddig még senki nem bukott meg vizsgán, mert azért ezt 12 hét alatt jól megtanulják, és azután kezdődhet már a segítő tevékenység.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván önöknek. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizennyolc óra.